94 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Veszélyben a 2007-ben mért 41,9 fokos rekord, ma akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet is megdőlhet Magyarországon. Ma és holnap tehát extrém forróság várható, a meteorológiai előrejelzések szerint az Alföldön akár 41-42 fokos maximumokra lehet számítani. Holnap éjfélig országszerte a legmagasabb szintű piros riasztás van érvényben. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős az UVB sugárzás is országszerte, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT. A rendkívüli hőségre tekintettel a fővárosi vízművek 22 ideglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban, emellett 551 közkifolyó, azaz nyomóskút és a szezonálisan működő 63 ivókút is rendelkezésre áll. Országszerte 110 településen van már érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. 50 fok fölé melegednek a vasúti sínek ebben a kánikulában, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint egyre több szakaszon kell ezért óránkénti 20 kilométeres sebességkorlátozást elrendelni, ez pedig nyilvánvalóan késéseket eredményez. A korábbi bejelentésnek megfelelően otthoni munkavégzést rendelt el a közszférában a kormány, és erre kért minden munkáltatót, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter még tegnap közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy ezekben a napokban tetőzik a hőség, ezért az állami intézményben dolgozók számára tehát általánossá vált az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmazott a versenyszféra munkáltatói számára. Emellett ismét azt kérte, lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség holnap érheti el csúcspontját, a hidegfront pedig várhatóan csütörtökön érkezik majd. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban is arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet, mérsékeljék a felesleges energiafogyasztást. Franciaországban az első becslések szerint legalább 1000 haláleset tulajdonítható a kánikulának. Az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, arányaiban azonos időszakban. Az országos közegészségügyi szolgálat attól tart, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog. Franciaországban tegnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után. Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére, egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást is bevezettek. A vörös riasztás az ország csak nem felére, 16, főként Pácium és Erdély megyére érvényes, ott is 39-40 fokra kell számítani. Románia többi térségében narancssárga és sárga hőségriadó van érvényben. A kuláküldözés áldozataira emlékezik az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. Az országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá június 29-ét, Péter és Pál napját, amely hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a parasztság ünnepe volt. Napirend előtt felszólal a miniszterelnök és szót kér a szlovén nemzetiségi szószóló is. Lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, valamint kérdéseket is feltehetnek a kormány tagjainak a képviselők. A parlament lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is. Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzése alatt áll a Hormuzi szoros az elkövetkező 30 napra, közben újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg a hétvégén. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet. Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra tegnap, köztük egy olajfinomítóra a déli krasznodari határterületen, közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 000 hordó. Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és jövőért, jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország Kormánypárt kongresszusán. Vladimir Putyin úgy fogalmazott, Oroszország nehéz időket él át, de sokat tudott tanulni ebből. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lehet az égen, az északi középhegységben és a keleti vármegyékben esetleg záporzivatar kialakulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt. A csúcshőmérséklet 38-40 fok körül alakul délután. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A mai adásban megismételjük a 2019. májusában készített riportomat. Somogyi Krisztinával, a tolcsvai Hélia D. Herba kastélyközpont vezetőjével Tolcsván találkoztam. Hol is vagyunk egészen pontosan a kastélyon belül?
Egy 360 éves kastélynek a falai között vagyunk, és a legimpozánsabb, legszebben díszített nagy termiben vagyunk ennek a kastélynak, ami reneszánsz alapokon nyugszik, de mi már a barokk stílusú átépítés utáni felújított állapotát csodálhatjuk itt meg, és magát a termet könyvtárrá rendeztük be, több mint 300 kötet, köztük a legrégebbi darabbal, ami 1591-ből származik, és egy nagyon izgalmas kertészeti szakkönyv, gyógynövényeket is tartalmazó oldalakkal.
Beszéljünk és meséljünk a kedves hallgatóknak a kastély történetéről. Milyen messze kell visszamennünk a történelemben?
Egészen 1659-ig kell időutazásban részt vennünk, hogy megérkezzünk a kezdetekhez, amikor is Bónis Ferenc Zemplén Abolyó vármegyéje megépítette ezt a kőházat, ami Tolcsva a legnagyobb kőházai közé tartozott, és hát az évek, évszázadok folyamán több nemesi család is tulajdonosa volt, köztük a Szirmai családi és a Dezsőfi családi is volt ez a kastély, majd pedig a Híliadé 2010-ben vásárolta meg, akkor már sajnos romos állapotban és elgazosodott kerttel, és hát több éves feltáró munkát és tervezés követően 2015-ben újult meg, hogy aztán 2016-ban megnyithassuk a kapuit a Szépségápolás és a Tokaji bor szerelmesei előtt.
Hogyan jött az ötlet a közismert hazai márkának, hogy felkarolja ennek a kastélynak az állapotát?
Jelenlegi tulajdonosunk Budaházi Péter nagyon régóta szeretett volna egy ilyen szépséget is magába foglaló és kozmetikai márkát is bemutatni tudó régi épületet felújítani, és mivel a Híliadé Tokaji Asszus termékcsaládja már a kezdetektől a 80-as évek óta létezik, nem volt kérdéses, hogy hol kezdjen el kutatni ilyen szép régi kastélyok után, mint sem itt Tokaj hegy alján, a Tokaji Asszú és Eszencia bölcsőjében. Így jutott el Tolcsváig, ahol szinte csak rá várt ez a romos kétszintes kiskastély, és ahogy meglátta, beleszerelmesedett, és így kezdődött meg a kastély helyreállítása és a funkcióknak a megálmodása.
Innen datálható tehát akkor a kapcsolat. Megérkezünk ebbe a kastélyba, természetesen először belépünk a gyönyörű kertbe, amely kert is már egyfajta kuriózum és különlegesség. Miért is?
Szépségkertet álmodtunk meg ide, és 24 gyógynövény ágyást emeltünk, ahol olyan növényeket ültettünk, amelyek a történelem folyamán, vagy akár napjainkban is a szépségápolásban otthon, vagy akár kozmetikai készítmények formájában magunkhoz vehetőek, és a szépség szolgálatába állíthatóak. Úgyhogy a kedves vendég akár magától is körbe barangolhat a kertbe, hiszen kis táblácskák mutatják be a kozmetikai hasznosítását a növényeknek, és a sétája közben lehet, hogy még egy alvó óriással is találkozni fog.
Bizony, bizony, mert ez az alvó óriás is gyógynövényekből alakult ki, ha fogalmazhatok így.
Itt alussza álmát ez az óriás, nem olyan régóta. Ezt az óriást már mi álmodtuk ide a kertbe, és gyeptakaróval takarózik, kakukkfűből nő a haja, Ecker Robert szobrász művész pedig keresztúri kőből álmodta meg és faragta meg az arcát és a kezét, és azt szoktuk mondani, hogy a kastélyt felébresztettük Csipke Rózsika álmából, de az óriást hagyjuk aludni, és ez szimbolizálja azt a pihenést, azt a békét és nyugalmat, amit itt a vendégek találhatnak nálunk, ha ellátogatnak hozzánk.
Összesen akkor tehát hány ilyen ágyást is találunk a Híliadé kastély kertjében?
A nap minden órájára jut egy, hiszen 24 ágyásunk van.
Belépünk a kastélyba, kétszintes épületről beszélünk. A földszinten mit találunk?
A boltív alatt benyitva a kastélyba, egy gyönyörű reneszánsz hangulatú boltíves terembe jutunk el, amit a bolt és a kávézó tölt meg. Rengeteg izgalmas kozmetikumot próbálgatnak itt a hölgyek, hiszen itt kinyithatóak a dobozkák, a krémek megszagolhatóak, arcunkra, kezünkre kenhetőek, tehát teljesen testközeli viszonyba kerülhetnek itt a különböző szépségápolási termékeivel. Emellett pedig, hogy ne csak a bőrünket üdítsük fel, hanem belsőleg is felüdüljünk, kistermelői ételeket, italokat, frissítőket, kis harapnivalókat tartunk itt, gyógynövényes ízvilágba kalauzolva a vendégeket, hiszen itt a rózsaszörptől, a ment, a levendulaszörpen át egy finom rózsateáig elkortyolgathatjuk a finom frissítőket.
A közismert kozmetikai márka neve, ahogy említettem is, közismert mindenki előtt, de tudunk arról valamit, hogy honnan az elnevezés, honnan alakult ki annak idején a Híliadé kifejezés?
Igen, hát két tagja van a márkának, a D az egyik, ami az egyik legkézenfekvőbb, hiszen Debrecenre utal, ahol a Híliadé kozmetikumokat először kezdte el gyártani a Biogál gyógyszergyár. A Hélia egy kicsikét messzebbre vezet, mert hogy a Híliadé kozmetikumok egy házi kozmetikumra vezethetőek vissza. Nedecki néni volt az, aki napraforgó szárral dolgozva észrevette, hogy a napraforgó szárával munkálkodva a kezének a bőre fiatalosabb, üdébb, feszesebb, rugalmasabb, és elkezdett vele kísérletezni, kis kencéket kever ki napraforgószár kivonattal, és annyira népszerűvé váltak a házi kozmetikumok, hogy országosan híre ment ennek a csodaszernek, Így Vitrai Tamás is meghívta a műsorába 80-as években, és itt figyel fel rá a biogálgyógyszergyár és a Szegedi Tudomány Egyetemmel ezt a formulát megkutatták és a receptúrát összeállították, és azóta is a napraforgó szár kivonat az, ami az egyik fő hatóanyaga és komponense a héliadi krémeknek, és hát a héliadiből a hélia tag, így a napraforgónak a latin nevére, a Helianthus annusra utal, és a napraforgónak van egy mitológiai kis eredete, méghozzá azt tartják róla, hogy a napraforgó valójában egy Krítia nevezetű szép leány volt, de mégsem volt elég szép és elbűvölő ahhoz, hogy Héliosz napisten figyelmét magára felvonja, és beleszerelmesedett a napistenbe, de hát hiába való volt a szerelem, viszonzatlanná vált, így naphoztat csak nézte a nap járását az égen, míg nem a végén egy gyönyörű virágszállá változott, és ez lett a napraforgó. Úgyhogy így Héliosz napistenből fakad a napraforgó neve, és így a mi fő hatóanyagunknak a nevére utal a Hélia előtag a márkában. Így áll össze a Hélia D márkanév.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte nekünk ezt a történetet, hiszen valóban a márkanevet sokan ismerjük, de szerintem kevesen tudnánk elmondani, hogy honnan is ered ez a fajta kifejezés. És azt mondjuk, hogy ez a márkanév, akkor kivétel nélkül mindannyian megemlíthetjük, hogy édesanyáink kozmetikuma ez a kozmetikum.
Így van, hála az égnek, nagyon sokunknak édesanyja, nagymamája még él, és mutathatja, hogy az évtizedek alatt használva a héliadi kozmetikumokat milyen szép maradt a bőrük, és ezek a hölgyek is törzsvásárlóink, illetve hát ugye az unokák számára is átadhatják a héliadé szeretetét, úgyhogy nagyon sok generáció látogat el ide hozzánk, emlékek felsejlenek, és kipróbálják akár sokan újonnan a kozmetikumokat, akár mások pedig nosztalgiával, de összegzésképpen mondhatjuk, hogy mindannyian megelégedéssel, és találnak a maguk számára megfelelő illatú, állagú és hatású krémet.
Ha még a kastély földszintjén sétálunk, akkor van egy nagy termük is, ahová nagyobb csoportokat is tudnak fogadni.
Így van, a kávézóval szomszédos termünkbe akár 50 főt is le tudunk ültetni. Nagyon hangulatos, kulturális és gasztronómiai eseményeknek volt már ez a terem az otthona, hiszen volt már itt jazz brunch, illetve még Hajas László tiszteletére is egy hajacska tésztás olaszos borvacsorát tartottunk, amikor is egy hajformázó bemutató után, amit Hajas Laci mesterfodrász úr vezetett, egy haj sampon és hajbalzsam készítésébe bonyolódhattak bele vendégeink, majd pedig a szellemi táplálék után valódi testi táplálékot is magukhoz vehettek, természetesen jótokai borok kíséretében, úgyhogy azt hiszem, hogy testnek léleknek egyaránt felemelő estél volt ez az alkalom, és hát ehhez hasonlóan különböző összejövetelek, társasági események is zajlanak, emellett pedig a krémkészítésnek egy-egy gyógynövény bemutató jellegű feldolgozásának is helyszíne lehet ez a szép boltíves terem.
A földszintről pedig időközben feljöhetünk, és fel is jöttünk mi is a kastély emeletére, első emeletére, itt beszélgetünk most a könyvtárszobában, ahogyan is említette, legyen olyan kedves, érzékeltessük a kedves hallgatóknak, hogy milyen látvány is tárul itt a szemünk elé.
Hát mindenkinek a tekintetét először a mennyezeten lévő restaurált díszítőfestés ragadja meg, ami az 1800-as évekből származik. Ez az a részlet, ami a falakon, a nyílászárókon kívül tulajdonképpen eredetiben megmaradt a kastélyban. A gyönyörű barokk és reneszánsz kőkeretek, az eredeti parketták és a kőfalak mellett itt vannak a 20. század végén felkerült festések alatt felsejlő díszítő festések, amiket egy háromtagú restaurátorhölgy csapat Fazekas Gyöngyi vezetésével kutatott fel, és aztán állított helyre egy-egy meghatározó réteget kiválasztva, hiszen többször akár három réteg is egymásra került a 300 éves története alatt a kastélynak. Itt most a könyvtárban az 1800-as évekből származó középső réteg lett szépen helyreállítva. Fekete és arany háttérben pompáznak az arabeszk indomotívumok, és hát az önmaga szépsége mellett számunkra a márka alapszínei a fekete és az arany, úgyhogy úgy gondoljuk, ez nem véletlenszerű egybeesés, és így nem csak az elődöket, hanem jelenlegi tulajdonosunkat is boldoggá teszi ez a szép díszítő motívum. Emellett pedig könyves polcok vesznek körbe minket, ahol körülbelül 300 kötetet számláló könyvtárunk van, melyben igyekeztünk a gyógynövényes irodalom, a kozmetikai történelem, a szépségápolás fortélyainak könyveit összegyűjteni, természetesen a borvidékről, az egykori tulajdonos történelmi családokról szóló irodalmak, és hát az internet elődjét jelentő lexikonok mellett.
Milyen más szobákat találunk még a kastély első emeletén?
Berendeztünk egy lakosztályt az államosítás előtti utolsó arisztokrata család emlékére. A Dezsőfi család lakott itt, egész pontosan Dezsőfi Géza élt itt Milikével, kedves feleségével. Sajnos Géza magára hajt őt 1926-ban, amikor hát elköltözött a másvilágra, úgyhogy Milike volt az, aki több évtizeden keresztül itt a társasági életet és a birtokot is irányította, úgyhogy egy nőies lakosztályt rendeztünk be, egy kis női szalon, egy hálószoba és egy fürdőszoba, egy rejtett 1700-as évekbeli pottyantós vécével.
Mindemellett milyen más meglepetéseket tartogat még a kastély első emelete?
Van egy kozmetikai gyűjteményünk is természetesen, ami bemutatja a Magyarországon divatos, hazai vagy akár külföldi márkákat, amelyeket az 1800-as évek végétől gyűjtöttünk össze. Lehetnek ezek gyönyörűen csiszolt üvegben elhelyezett régi parfümök, púderek, pirosítók, rúzsok, körömápolók, manikűrkészletek, és olyan hazai márkák is megtalálhatók a 20. század elejéről, mint a Csúlyi kölni víz, a Bárdi parfümériák saját fejlesztésű népszerű kölni víze, vagy a Kaola márkának a krémje, ami ugye ma már csak Kaola szappanként ismeretes, de 1908-ban Wider Hermann, amikor először megnyitotta az illatszervoltját, számos kozmetikum mellett a Kaola márkát is ő alapította, és egy nagyon kedves történet fűződik ez a márkanévhez. Wider Hermann kislányát hívták Karolának, aki sejpítve Kaolának ejtette a nevét, és ez a kedves papának annyira megtetszett, hogy róla nevezte el az új terméket. És azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
Mivel kozmetikumokról beszélünk, gondolom én, hogy ez a kastély elsősorban a hölgylátogatók körében lehet igazán népszerű. Meg tudja ezt erősíteni, hogy inkább hölgyek érdeklődnek a kiállítás, és így a kastély iránt, vagy hölgyek és urak egyaránt?
A kastély története a hölgyeket is, az urakat, sőt még a gyerekeket is érdekli, úgyhogy családok, különböző munkahelyi vagy baráti társaságok, nyugdíjas csoportok, kastély és vártúrán lévő turisták érkeznek hozzánk tényleg minden korosztályból és mindkét nemből vegyesen, és abszolút elragadja őket a kastélynak a hangulata, a bája és szépsége, úgyhogy a kiállítás tényleg mindenkit megszólít, akit egy kicsit is megérint a történelem és a kastélyok hangulata, és hát a kozmetikum készítésbe, a kozmetikumok kipróbálásába, a szépségápolásba azért már a hölgyek szoktak jobban belemélyedni, már a gyerekek is nagyon fogékonyak, és gyakran készítenek nagymamának vagy anyukának egy-egy krémet, hiszen itt van egy kis kozmetikai műhelyünk, ahol a Hilliadé Veszprémi üzemében készített arckrém vagy kézkrém alapból lehet 20 féle növényi hatóanyag, tokai aszó és még számos illatanyag hozzáadásával egy saját receptúrájú kis házi kozmetikumot Hilliadé alapból készíteni.
És a kastély kertje milyen más különlegességet és meglepetést rejteget még?
A kastély mögött egy kedves kis liget van, aminek az alját benépesítettük, tiszafa labirintust ültettünk el, rengeteg kis tiszafát elplántálva, egy bejárat, egy kijárat, és hát közben pedig ugye kis útvesztők, és a kellős közepén pedig egy padot helyeztünk el, hogy amíg a gyerekek rohangálnak les fel, keresve a kijáratot, addig a papa-mama leülhessen kéz a kézben, és egy kicsikét romantikázzon a fák diszkrét takarásában.
A padnak pedig a neve...
Szerelmesek padja. A vendégek nem csak magányosan bolyonghatnak a szépségkertben, ha bár ez is egy izgalmas felfedezés lehet, hanem, hogyha egy ilyen 10 fős társaság összeáll, akkor herba kalandra indulunk, ami azt jelenti, hogy a karomra veszek egy kosarat, tel is tere kozmetikummal, méghozzá olyanokkal, amik az adott gyújtnövényeket, amelyek az ágyásokban előfordulnak, tartalmazzák egyet, kettőt vagy akár többet is. És miközben megismerkedünk testközelből a gyújtnövényekkel, azok történetével, izgalmas anekdotákkal, mitológiai történetekkel, aközben előkerülnek a kosárból ezek a gyógynövénytartalmú kozmetikumok, és akkor a hölgyek, de a gyerekek is nagyon lelkesen elkezdik kipróbálni őket, és így bolyongjuk be a kertet, és a séta végére mindent megtudnak a gyógynövényekről, és kozmetikumoktól illatosan és ápoltan fejezik be ezt a kis kalandot és felfedezést.
Gondolom azért ehhez a kalandhoz szükséges egyfajta előzetes bejelentkezés.
Igen, mindig kérjük a vendégektől, hogy 10 fő felett akár a tárlatot jönnek megnézni, akár herbakalandban, akár krémkészítésben szeretnének részt venni, keressenek minket telefonszámunkon, és egyeztessünk egy időpontot.
Elérhetőségeiket az interneten megtalálják.
Így van, saját honlapunk van, herbakastély.hu ékezetek nélkül, és itt minden részletes információt megtalálnak a kedves vendégek.
És a kastélynak milyen tervei vannak? Mik a közeljövő tervei?
Most, hogy már a kastély épülete ilyen szép és ilyen sokan ismerik, tovább álmodtuk a mi történetünket, és hamarosan egy 10 szobás panzió fog épülni itt a telekhatáron belül. a Szépségkert szomszédságában, úgyhogy ez a 10 szobás panzió egy nagyon kellemes pihenésre alkalmas szálláshelyet fog kínálni azoknak a vendégeknek, akik itt a különböző kezelésekben és a kastély szépségében kicsit tartósabban elidőzve szeretnének részesülni. És akkor nyitjuk meg majd kapuinkat, mint szálláshely is.
És ha jól veszem ki a szavaiból, ez a panzió közvetlen környezetében lesz a kastélynak.
Így van, a kastélykertnek egy része, ami csak egy füves terület jelenleg, ide fog majd épülni a panzió épülete, ami tükrözni fogja a kastély stílusát, de azért már egy kis modernitás is fog belevegyülni.
Az ön által elmondottakból egy fiatal kastélyról beszélünk, legalábbis modern korát tekintve, mennyire közismert az emberek és a látogatók körében ez a kastély, hogy itt létezik Tolcsván egy ilyen kis gyöngyszem, amelyre méltán lehetnek büszkék mind a hazai, környékbeli lakosok, és hát természetesen mi? Mi az ország lakosai is.
Évről évre egyre többen látogatnak bennünket, mi is igyekszünk több forráson keresztül eljutni a közönségünkhöz, úgyhogy a borászati turizmus nyilván kiemelt itt a tokai borvidéken, úgyhogy borászati eseményekhez és kiadványokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan is megjelenik a kastély. Természetesen a női célközönséget is megszólító újságokban, tévés, rádióműsorokban is szereplünk, és szájról szájra is hagyományozódik a kastélynak a híre. Hála az égnek, az ideérkező vendégek csupa jó hírt visznek magukkal, és néha ezért a legtöbbet, sőt, leginkább ez jelenti az igazi csalogatást, hiszen nincs is annál biztosabb információ, mint egy barátunktól, egy családtagunktól hallunk.
Van kozmetikai és manikűrszalonjuk is?
Így igaz. A Helia D-nek van egy professzionális vonala a kozmetikusok számára kifejlesztve, ami a különböző szépségkezelésekre lett megálmodva és folyamatosan fejlesztve, és ezekkel a gyönyörű és hatékony kozmetikumokkal végzi kozmetikusunk Kvaszingerni Ádám Elvira a kezeléseket a kedves pacienseken. Emellett pedig nem csak az arckezelések, hanem a kéz is megszépülhet, hiszen manikűrösünk is van, aki gyönyörű, szép, színes és finom virágmotívumokkal dekorált géllak és műköröm építéssel foglalkozik, és ezzel örvendezteti meg a hölgyeket.
Tehát még nem csak idézőjelben a csak a kastély történetét ismerhetjük meg, hanem még meg is szépülhetnek a látogatók a kastély meglátogatása során.
Így van, tulajdonképpen az alapanyagoktól indulóan fedezhetik fel a hölgyek itt a szépségápolásnak a történetét, a jelenkorát, és maguk is részesei lehetnek egy krém elkészítésével és a kozmetikumok kipróbálásával egy kozmetikai kezelés közepette.
Felkurbliztuk azt a bizonyos lemezjátszót, ami a lakótérben található, Milikének a női szalonjában található lemezjátszót. Már is elindítjuk a lemezjátszó tűjét, és meghallgatjuk, hogy milyen dal is szól.
Nekem elmondhatja, mi a nagy titka, ami oly szép magán. Vagy csak én látom így, drágám, lehet, mert nagyon is szeretem. Maga napról napra, ahogy így nézem, gyönyörűbb én nekem. Mona Lisa önhöz képen, töreg asszonyként néz rám, ami oly színos sáp a fén lejár. Maga napról napra szebb lett, kicsi lány igazán mi csinál. A szőkébb lett szeme sokkal szebb, mint volt tegnap délután. Maga kell nékem, és csak azt kéne, mosolyogjon mindig rám. Hiszetem még, hogy magát én ismerem, de az első percbe tetszett már nekem. Milyen furcsa dolog, egyre csak a figyelem, minden nap a jobban dobog a szívem. Ha meglátom magát, kicsit belepirulok, de ez roppant jó dolog. Minden éjjel azóta magáról álmodom, s napon senki másra nem gondolom. Maga napról napra szebb lesz, kicsi lány igazán mi csinál? Nekem elmondhatja, mi a nagy titka, ami oly szép magát. Csak én látom így, drágám, lehet, mert nagyon is szeretem. Maga napról napra, ahogy így nézem, gyönyörűbb én nekem. Mona Lisa önhöz képen, öreg asszonyként néz rám, ami olyan színos sáp a fén lejár. Maga napról napra szebb lesz, kicsi lány igazán mit csinál, majd a szőkébb lesz szeme sokkal szebb.
ez mit volt tegnap délután. Maga kell nékem, és csak a kérem mosolyogjon mindig rám.
Nagyon szépen köszönjük Önnek ezt a zenei élményt, és hát nem véletlenül szólt ez a dal, mert hogy arról szólt, hogy maga napról napra szebb lesz.
És ezt kívánjuk mi is az ide látogatóknak.
Somogyi Krisztinának, a Tolcsvai Hélia D. Herba Kastély központ vezetőjének. Köszönöm szépen a képzeletbeli tárlatvezetést. Hát én képzeletbelit mondok most, bár én mindent láttam abból, amit Ön elmondott, de remélhetőleg a kedves hallgatók pedig el tudták képzelni, hogy miről is beszéltünk, és eljönnek majd ide, és felkeresik ők is ezt a kastélyt. Nos, köszönöm szépen Önnek a riportot, és további munkájához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, és várjuk a látogatókat nagy-nagy szeretettel.
Maga napról napra szebb lesz. Kicsi lány igazán mit csinál? Nekem elmondhatja, mi a nagy titka, ami oly szép magán. Vagy csak én látom így, drágám, lehet, mert nagyon is szeretem. Maga napról napra, ahogy így nézem, gyönyörűbb én nekem. Mona Lisa Önhöz képest, öreg asszonyként néz rám. A milói Vénusz sápat fény lejár. Maga napról napra szebb lesz, kicsi lány igazán mit csinál? Haja szűkébb lett, szeme sokkal szebb, mint volt tegnap délután. Maga kell nékem, és csak azt kérem, mosolyogjon mindig rám. Két hete még, hogy magát én ismerem, de az első percbe tetszett már nekem. S milyen furcsa dolog, egyre csak azt figyelem, minden nappal jobban dobog a szívem. Ha meglátom magát, kicsit belepirulok, de ez roppant jó dolog. Minden éjjel azóta magáról álmodom, s nappal senki másra nem gondolom. Maga napról napra szebb lesz, kicsi lány igazán mit csinál? Nekem elmondhatja, mi a nagy titka, ami oly szép magán. Vagy csak én látom így, drágám, lehet, mert nagyon is szeretem. Maga napról napra, ahogy így nézem, gyönyörűbb én nekem. Mona Lisa Önhöz képest, öreg asszonyként néz rám. A milói Vénusz sápat fény lejár. Maga napról napra szebb lesz, kicsi lány igazán mit csinál? Haja szűkébb lesz, szeme sokkal szebb, mint volt tegnap délután. Maga kell nékem, és csak azt kérem, mosolyogjon mindig rám.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. A hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i magyar katolikus közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szent miséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
A hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagy szüleim, édesapámat kinevezték Fölhosna Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-ben, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosna hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diák mozgalmat mi kezdtük, győzött hál' Istennek a forradalom, egy hétre vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbán áll meg, akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy sutyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel kettőkor elmenni két órára. És gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölbeütöttem a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkban, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője. Ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikában is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni, egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit. Addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Passaiki Szent István plébániát vezeti. Ő vele váltásban...
Habár ő nem New York-i egyház megyébe tartja.
Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
Ide szenteltek föl 81-ben a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert ugye az, hogy pap voltam már, de azért, mint ferences, csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínába azokat megszüntették és elküldték őket, és akkor ők kérték engedélyt, hogy hagyjönnek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkban, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkban, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a Marine Corpsnál névibe, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a névibe. És elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiában. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
Atya is akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-ben, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentmisét?
Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise, és egy kis ebéd, és akkor minden 2 hétben jövök New Yorkba.
Hol van ez helyileg?
Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
És mi a neve a helynek, meg a plébánia?
Port Jervis. Ugye, imád St. Mary, Port Jervis. A 3 állam határán van éppen, érdekes módon, a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40. Tehát a felvidékiek is 30-40 vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, van egy kis lakoba, ugye?
Atya, és akkor hogy látja itt a New York-i katolikus magyaroknak a jövőjét?
Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki ott a világi bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden, úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
Igen, és tartják a hitüket.
Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a székely, a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallásak, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a dicsértessék, ahogy csak úgy kiabálták.
Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen. És említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
Igen, igen. Elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
Hát manapság, már... hála Istennek, most már 100 évig élnek az
elég. Elég, hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tiszteletű úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjaiért.
Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben és ilyen jó hangulatban és erőben szolgálja a magyarokat.
Köszönöm szépen.
Te Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával beszélgettünk.
Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Ugi Szabina, monológok. Az elveszett. Nézd, bántom magam. Miért hagyod? Ha vagy, hogy hagyhatod? Ha innen most leugrom, magadhoz ölelsz, és elmondod, mire volt jó ez az egész? Ha beveszem ezt mind, nem leszel többet csöndben? A némasághoz nem lehet viszonyulni, még gyűlölni sem tudlak igazán, pedig akkor talán könnyebb volna. Maradj meg magadnak. De ha szeretsz, kérlek, szabadíts meg a szabadságtól. Az üldöző. Északtól délig, pincétől a tetőig kerestem, és keresem növényben, állatban, könyvben, emberben. A sarkköri jég felolvad, a házfalon ecetfa nő, annyi mindent megértettem, de ő sehol sincs, tárom szét karom. Inkább már ne is legyen. Még a végén kiderül, hogy mégiscsak rajtam múlott. Hagyom inkább az egészet. Ha akar valamit, találjon rám ő, hogy úgy utasíthassam el. A kereső. Itt volt. Érzem a nyomát. 2000 éve vagy egy perce egyre megy. Jelnek elég a kristályrácsok rendje. Egy lepréselt virágban a július, a madarak vonulása. A levetett ruhában maradt test meleg, röntgenképen a csontok fehérsége, egy távoli tekintet, amely lát, igazán lát, és nálam is jobban tudja, hogy mégsem vagyok hiába. Minden szavam hallja, és hogy nem mutatja magát, mindezt értem teszi.
Ugi Szabina monológok című versét Babocsai Réka mondta el. Ugi Szabina 1985-ben született, Somlóvásárhelyen nevelkedett, Sümegen járt gimnáziumba, és Pilis Csabán végzett a Pázmányon. A 2000-es évek közepétől kezdve publikál a legkülönfélébb folyóiratokban, és 2011-ben jelent meg az Orpheus kiadó gondozásában első kötete Külső protézis címmel. 2015-ben látott napvilágot a Séták peremvidéken című kötete, tagja a Fiatal Írók Szövetségének és a József Attila Körnek. Újságíróként és rendezvényszervezőként is tevékenykedik, Bach Máté fotóssal együtt a Pesti Nő című blog szerzője.
A nap imája.
Világok nagy építőmestere, hálát adok neked, hogy láthattam, milyen egyedülállóan szép és rendezett a te világod. Megfogadom, hogy ezentúl a hazaszeretet és az ember szeretet művein munkálkodom, és életemet csendesen a te teremtő kezedbe helyezem. Te uralkodsz örökkön örökké, te vagy minden igazság és igazságosság foglalata.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!